Szlovákiában Párkány és Léva között félúton található egy kisváros, aminek Zselíza neve. És ebben a kisvárosban egyszer csak megpillantottunk egy Schubert szobrot. Kiderült, hogy itt van egy múzeum, Franz Schubert éveken keresztül élt ebben a városkában. A lelkes múzeum alapítóval, múzeum igazgatóval beszélgettünk. Hogy került ide Schubert?
1818-ben küldték ide őtet Bécsből, mert a Eszterházy azt mondta, hogy tavaszkor el fogunk menni megint Zselízre, mint minden éve, és ott születünk egy pár hónapig, és a lányok már 11 évesek. Egyik 11 éves, másik 15 éves, azt mondja, most már kellene zeneművészségre tanítani a lányokat, és azért hívta meg a Schubertet, hogy jöjjön ő is ide el Zselízre.
Schubert akkor Bécsben élt,
igen. És ő bécsi is volt, és mondtam, hogy soha nem volt idegen hotba, egyetlen idegen kiruccanás az volt Zselízre 1818-ban, de még egyszer eljött ide, 6 évvel később, és az már 1824 volt.
És akkor ebbe a Bagolyházban,
Bagolyházban itt lakott, mert már, ahogy kint említettem, a lányok már nem 11 évesek voltak is 15, hanem már mégiscsak plusz 6. És már veszélyes lett volna egy épületbe tartani a Schubertet a két kis kontesszel, és akkor felépítették ezt a házat, és ahogy maga tetszett mondani, a Bagolyvárt azért hívjuk Bagolyvárnak, mert a ajtó felett van egy címer, és ott pedig a tudás jelképét tettek fel, és azért tettek oda Bagyot, és nem tettek oda a Rókát, kakast vagy valamit.
És kötődik-e valamilyen zenemű itt ehhez a Bagolyvárhoz?
Természetesen kötődik. Nekünk fel van jegyezve az a mű, azok a művek, amiket itt ebben a szobában, konkrét ebben a szobában alkotott, és hozzá kell tenni azt is, hogy mivel plátói szerelmet érzett a Karolinhoz, Karolin nem egyszer rászólt Schubertre, és mondta, hogy mester, hát nekem is dedikáljon valamit. Egyszer a Schubert elszólta magát, mert azt mondta, hogy miért dedikáljak, kedves kontest, mindent önnek írok. Szóval ez mind egy ilyen kis szerelmi vallomás volt.
Ez a nagyobbik lány volt?
Az a kisebbik
volt. A kisebbik
volt.
Lány
az volt a Karolin. Volt. Plusz még, amikor a Schubert észrevette, ugyan már akkor beteges volt, ugyan már akkor depresszióba szemedett a Schubert, de azért jól esett neki, amikor látta, hogy a kislány szerelmes szemekkel néz rá, de ő realista volt a Schubert, és tudta, hogy ebből semmi nem lesz, hiszen ő egy kaszton kívüli volt, szóval ő mégis egy gazdag grófnőnek.
Hát, ez a Nagy Eszterházi
szóval,
család.
Igen, Nagy Eszterházi családnak. Ő meg csak egy bécsi szegény tanító volt. Második dolog, hogy akkor már nagyon beteg volt, és a harmadik dolog, hogy ő neki volt mindenféle bohém élete, ő inkább másfelé orientálott. De amikor a kislánytól látta a szemeket, akkor megtette ezt a érdekes dolgot, hogy mégiscsak férfi volt, és oda szeretett volna simulni a kis gróf kisasszonyhoz, de nem létezett. 1824-ben ilyen nem létezett, hogy megkapna a vállát, és akkor feltalálta magát, mint férfi, és elkezdett egyik a másika után négykezeseket írni.
Zseniális ötlet.
Négykezeseket írt, és abból már azt jelentette, hogy oficiálisan odaülhetett melléje.
Hivatalosan már.
Huncutság volt, hogy még olyan akkordokat is írt, hogy a kezek keze keresztezőgések érezte az emberi testét a kislánynak, és ennek már örült, mert ez elég volt neki.
Mit lehet még itt látni ebben a szobában? A meglepő, nagyon szépen berendezett, korhű
utorokkal. Igen, a meglepő dolog mégis talán csak az, amit úgy messzebbre tettem ott a kötél mögött, mert ott van Schubertnek a cvikkerje. Ezt így messzebbről is szoktam tartani, mert hát ez mégiscsak az,
ez az eredeti.
Eredet, ez grófnőnek a gyűjteményéből, ez maradt ide ránk.
De egy picike ember
picike
lehetett,
ember volt,
nem?
És Elizának sokan mondták még utána is, a halála után Schubertnek, hogy beképzelt ember volt.
De az a cvikker miatt?
Én azért belegondoltam, nem volt, hogy beképzett, ő csak fent hordta az orrát. De ő nem azért, hogy büszke lett volna, hisz, ha már más nem mondok, akkor megmondjam azt, hogy 1,54 m volt, csodálatosan kicsi ember volt, de annál nagyobb lélekkel. Kicsi volt, köpcös volt, nyakatlan volt, ügyetlen volt, egy nagyon kétbalkezes ember volt, rossz tanító, rossz tanár volt, de világra szóló zseni volt. És ezt szoktam mondani a diákoknak és a vendégeknek, ha eljönnek ide, nem baj, ha valaki köpcös, nem baj, ha valaki magas, valaki görbe lábú, nem baj, ha valaki nem tudom milyen handicappel szenved, az a fontos, ami a szívbe és a fejben van.
Tehetséges. Igen. Miket lehet még itt látni? Látom, kották.
Természetesen kották és vannak, de meglepő az, hogy valódi kották vannak itten, mert itt lehet hát látni a Diabelli kiadásából, és levelek vannak ott a Schubertnek a
mi kézélete. Ez a Diabelli?
Diabelli volt a bécsi kiadó, aki a kottákat adta ki,
Diabelli
és
kiadó.
Diabelli kiadó. Ott van például Karolina Eszterházynak a iskola füzete. Szóval amit 200 euróig bevallom, vette meg egy idős nénitől, aki állítólag az édesapja ellopta a kastélyból. De ezt felfedeztem, hogy a hölgy eléggé háklisan beszél róla, akkor felfedeztem egy új kifejezést, és az idős néni nagyon megörült, mert azt mondtam neki, ne tessék mondani, hogy az édesapja ellopta. Úgy mondja most már mindenkinek, hogy édesapja megmentette. És akkor felkapta a fejét, azt mondta, hogy hát igen, mert valójában igen, ő azt megmentette. Még ha nekem pénzzel adta el, de akkor is megmentette.
Ez a családnak, tehát Johann Karl Eszterházy de Galanta?
Igen, úgy írják, hogy illustrissimo domines Johanni Carolo Eszterházy de Galanta. De van másik levél, amit meg ott láttunk lent, igen, hogy Monsignor le Comte Charles Jean Eszterházy de Galanta. De van olyan is, hogy magyarul ott van. Méltóságos gró Galantai Eszterházy János Károly úrnak.
Tehát Galantáról kerítve származó Eszterháziak.
Igen.
Négykezes kotta.
Igen, 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 igen. Ott is. Ez mind négykezes. Az is az volt, hogy hozzáérjen. A legmorbidabb, de nem igazán morbid dolog pedig az, hogy János Károlyt, akit lássák, hogy nagyon jó képű férfi
volt. Igen, igen,
nagyon jó képű volt, pénzzel
János
adakozott.
János Károly Eszterházy Galantáról.
Pénzzel adakozott a Hont megyei városházának, pénzt ajándékolt, tehát a magyar tudomány és a Nemzeti Múzeumnak.
Az Eszterházy család híres volt, igen, erről, igen.
A érdekesség már csak az, hogy amikor 1834-ben haldoklott Eszterházy, akkor Pozsonyba vitték, és ott halál előtt még tudta megmondani orvosoknak, hogy őt bizony ne Pozsonyba temessék el, ha nagy Isten meghal, mert ha egyszer de Galanta, akkor őt egy Galantára vigyék el a testét. És két órája halál előtt még odasúgta a orvosoknak, hogy mivel szereti Zselészt, akkor megkérő őket, hogy halála után vegyék ki a mellkasából a szívét, tegyék egy fadobozba, és azt a fadobozt vigyék el Zselészre, de a testét azt csak is Galantán temessék el. Úgyhogy Zselészen van itt a múzeumban, elviszem a vendégeket oda is, egy kápolnába, egy kriptába, ahol pedig a márvántában az van felírva. Itt nyugszik János Károly Eszterházy de Galanta szíve. Kinek teste a galantai családi kriptában. Szóval ezek emotív dolgok, és ezt már a japánok és a spanyolok, az amerikai igen, turisták igen, is kis csodának veszik.
Igen. Úgy néz ki, hogy Zselész a világ közepe.
Igen,
nem?
Mert hát még nem említettük fel, hogy amikor Eszterházy János Károly meghalt, akkor özvegye, most már lakni eljött Zselészre, és a lányok morogtak, nem tetszett nekik, mert hát mégis Bécsből jöttek el egy kis mezővárosba, és a tüntetésük ellen azt mondta mama, na valahogyan kompenzálom a dolgot, akkor hozok nektek egy szakácsot Bécsből, és elhozza ide a ízeket, a Bécsnek a ízeit. Hát ez a szakács pedig szintén nem akármilyen névből, mert Franz Zacher volt az a szakács, aki eljött ide Zselészre, a cukrász, akit a világon ismernek. Én azért hozzá szoktam szólni a vendégek között. Zacher persze csinálta a Zacher tortát, de azért a tökfőzéleket is megcsinálta, meg a gulyáslevest is megcsinálta. Igen, szóval jó, ő szakács persze volt, de ügyes szakács volt. Hát érdekesség erre fel még azt talán, hogy itt született meg neki a fia 1843-ban, február 8-án, azt pedig úgy hívták, hogy Eduard Zacher. És a Eduard Zachert meg úgy ismerjük, hogy ő kezdte, és kezdte felépíteni, és a láncot csinálta Zacher szálloda láncnak. Szóval aki elmegy Bécsbe, akkor bizony a Zacher szálloda a leghíresebb, ott járt Maria Callas, ott járt John Kennedy, de azért csöndbe, mert hát ez olyan szerény Zselészy vagyok, azt mondom, hogy ne menjenek oda egy éjszakát tölteni, mert hát 350 eurótól van egy éjszaka. És azért, mert jó lokalpatrióta vagyok, akkor azt mondom, hogy a Zacher tortát is Zselészen kóstolják meg, mert itt 1,50-nél megkapják, és a Bécsben pedig 6-tól 8 eurót fizetnek pont azért a szeletért, és náluk még jobb is szerintem.
De nem csak, hogy Schubert szoba van itt, hanem még összegyűjtött
nagyon sok, szóval egészen mamutfoktól, a neolittól, egészen a holokausztig van, és eljönnek ide diákok, főiskolások, óvodások, akkor mindig azon a szinten néhány nyelven tudjuk prezentálni azt, amit akarunk itt mutatni.
Kérem, végezetül mutatkozzon be. A múzeum alapítója,
alapítója
gyűjtő,
és a tulajdonosa, mert azt lehet mondani,
is,
hogy az összes kiállított dolgok azért a sajátom, okmányilag be van bizonyítva. Én Turán Polka Pál vagyok, most már egészet mondom, akkor Vitéz Turán Polka Pár, mert hát most már 70 előtt lassan, merem azt mondani, hogy igen, 2013-ban 13 szemét vitézé avattak a újvári katolikus templomban, és szintén közöttük voltam. Pedig hát én csak van egyszerű zselízi ember vagyok, de azért büszke zselízi vagyok, mert büszke vagyok a városomra.
Nagyon szépen köszönöm az interjút. Torda Judit beszélgetett Zselízen.